Belecsaphatunk a beszélgetésbe.
Csapjunk bele a következő beszélgetésünkbe. Kit érdekel Jerome Powell munka címet viseli? Szegény Plesinger Gyula már félig leesett a székről, hogy úristen, mi vár ma rá. Az MBH befektetési bank privátbankért és befektetés elemzésekért felelős vezérigazgató helyettese. Ő, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Azért már nagyon vicces, de hát ugye, vagy viccesnek szánt felvezető volt ez a kit érdekel Jerome Powell, de annyit beszélgetünk róla, és időről időre mi is megkapjuk azt, hogy ki a francot érdekel, hogy a Fednek a bézs könyvében mi van, meg a Jerome Powell mit mondott, meg ráadásul, amikor még egy kormányzó is ugye beelőz, és valami más mond, és felkapja a világ sajtó és a magyar sajtó, azt fontosnak vél, és azt is közli, ilyen ismeretlen emberekkel dobáloznak, és így egy csomó talán legyintenek erre, hogy a francokat érdekel meg. Szerintem egy csomóan felhúzták a szemmel a döküket, mert azt se tudják, ki ez a jó ember.
Hát Jerome Powell, illetve kollégái, a Fed vezetése, hogy ragadjam ezt meg, azok a szellemek kísértetek, akik mindenkinek a lakásában ott tartózkodnak láthatatlanul is, hiszik vagy nem a hallgatók, ugyanis olyan döntésekért felelősek, amiről azért itt a műsorban is napról napra megemlékeztek ti is, ami gyakorlatilag mindannyiunknak az életére közvetlenül, de legalábbis közvetetten hatnak. Tehát bárki, akinek egy icipici megtakarítása is van, és remélem, hogy minél többen vannak, akiknek nem csak icipici, azoknak a megtakarításoknak a sorsára Jerome Powell és kollégáinak a döntése.
Na jó, de nekünk forintban van megtakarításunk, nem dollárban. Hát, azok meg a dollárról döntenek.
De azzal együtt, hogy dollárról, de való igaz, tehát ugye hónapról, vagy ilyen néhány hetente, akkor inkább így fogalmaznék, a dollárkamatokról dönt ez a díszes társaság, viszont onnantól kezdve, hogy a dollárkamatokról döntöttek mindenről. Ugyanis a globális pénzügyi rendszer az úgy működik, hogy van neki egy origója, és az az amerikai kamatrendszer, és mint egy ilyen hálózat, onnantól kezdve gyakorlatilag bárminek a mozgása
végig gyűrűzik,
és ezért is mondtam, hogy valamire közvetlenül...
De nem csak felénk, hanem mondjuk a mongol tugrik árfolyamára is adhat
egészen
ugyanúgy.
Pontosan így van, tehát ezért érdemes, illetve fontos figyelni az amerikai kamat mozgást, még azok számára is, akik a legkevésbé kockázatos befektetésekbe, tehát például kötvénybe tartják a pénzüket. Esetleg egy kivételt említenék meg, itt most nagy hirtelen eszembe jutott, ugye talán a hallgatók között is nagyon sokaknak van lakossági állampapírja a megtakarítások között, no, annak az árfolyamára, visszaváltási árfolyamára viszont nincs közvetlen hatással, ott az úgy van beállítva, még mielőtt bárki megijedne, hogy akkor már ebbe is beleszól a Fed, na ez az egyetlen, amiben nem, mert ennek a visszaváltási árát azt a AKK is, kincstár is, illetve a forgalmazó bankok, mint magunk is, úgy határozzuk meg, hogy azért az eléggé stabil, ritkán nyúlunk hozzá, és csak kicsit.
Jó, akkor menjünk végig a befektetési instrumentumokon. Mondtad a kötvényeket, akkor azoknak az árfolyamát hogyan befolyásolja? A Fed kamat döntése mondjuk egy magyar kötvény.
Igen, akinek mondjuk van egy olyan befektetési alapja, hogy ilyen nemzetközi kötvényportfólióba vagy állampapírokba fektet, nem lakosságiba, hanem ilyen klasszikus állampapírokba fektet, az arra készüljön, hogy amikor a Fed kamatot emel, akkor azoknak a papíroknak az árfolyama csökken, amikor pedig kamatot csökkent a Fed, akkor az árfolyamok nőnek. Ez egy matematikai összefüggés, képletszerű összefüggés, itt nincs igazán keresni valója semmiféle fellebbezésnek. Ahol érdemes kötvényportfóliókban gondolkodni, az mondjuk egy olyan közegben, mint a mostani, ahol a Fed, ugye erről is nagyon sokat beszéltetek, talán beszéltünk is itt a műsorban, hogy úgy nézett ki, hogy rettentő sokat fog kamatot csökkenteni ebben az évben, és akkor vártuk, hogy a kötvények felértékelődnek, majd jött az infláció, és ezt az egész gondolatmenetet elsöpörte. Most úgy nézünk ki, hogy a Fed nem fog kamatot csökkenteni, sőt, vannak ilyen nagyon alacsony valószínűségű elképzelések, hogy még az is lehet, hogy emelésre kényszerül, én magam ezt nem gondolom, de a lényeg, hogy meg fog állni a kötvényárfolyamoknak az emelkedése. És akkor ilyenkor egy biztos befektetésre, mondjuk egy amúgy kötvénybefektetésre vágyó megtakarítónak azt a döntést kell meghoznia, hogy milyen lejáratú kötvényekbe szeretné a pénzét fektetni. Ilyen közegben, mint amiben most vagyunk, mi azt gondoljuk, és egy friss kollégáim által összeállított ilyen negyedéves kitekintésben erre erős utalásokat is teszünk, hogy inkább a rövidebb lejáratú kötvények érdekesek. Ennek egy intuitív magyarázata van, hogyha nem viszi lejjebb a kamatokat a Fed, emiatt az ő vele szoros szimbiózisban élő további sok jegybank sem fogja akkor annyira kamatokat levinni, ezért az ilyen rövid lejáratú, egyéves, kétéves befektetéseknek stabilan magasan maradhat a kamata.
Uh-huh. Oké, okay. A devizapiac az talán kicsit egyértelműbb, mert ugye hozzányúlnak a dollár árfolyamához. Ezt ugye lehet látni a magyaroknál is, hogyha a Magyar Nemzeti Bank hozzányúl a kamathoz, az általában árfolyam reakcióval jár. De mondjuk, ha a dollár árfolyamához hozzányúlnak, az hogy ahat mondjuk az euróra és az eurón keresztül a forintra, ezt talán kevesebben értjük.
Így van, megint csak egy kicsit talán túlzottan leegyszerűsítem, de ez egy jó használható ökölszabály. Ha Fed emel, a dollár erősödik, hiszen kívánatosabb a dollár, hiszen magasabb kamatot biztosítanak.
Mégis
a
egy biztonságosabb, mégis az a világpénz majdnem, hogy...
Hát meg azért ez a magasabb kamat, erősebb deviza, ez a forint világában is megfigyelhető volt mindig. Tehát ez ugye kicsit versenyeznek egymással a jegybankok, hogy ki tudja attraktívabbá tenni a saját devizáját, zárójelben, ha erre egyáltalán szükség van, zárójel bezárva. Minden esetre a Fed politikája az a dollár árfolyamot befolyásolja. Amióta napirendre került az, hogy a Fed mégsem fog tudni sokat kamatot csökkenteni, amire ugye eredetileg évelején még számítottunk, azóta látható, hogy egy pár százalékot ugyan, de a dollár tudott erősödni a többi devizával szemben. És ugye a devizapiacok meg azért érdekesek, mert ez egy nulla összegű játék, tehát egy devizapárban az egyik erősödik, a másik szükségszerűen gyengülni fog.
Így járt az euró.
És így járt az euró, tulajdonképpen így járt a forint is. Tehát egy kamat emelő Fed, megint csak ilyen első megközelítésben ökölszabállyal egy erősödő dollárt, és tulajdonképpen minden másnak az ahhoz képesti gyengülését eredményezheti. Uh-huh. Az, hogy mondjuk egy forint euró árfolyamra ez hogyan csapódhat le, az azért már egy izgibb kérdés, mert majd azt kell megnézni az ez iránt érdeklődőknek, hogy oké, a Fed mondjuk lassul, hogy reagál erre az Európai Központi Bank, és hogy reagál erre az MNB? Most jelenleg úgy látjuk, hogy az Európai Központi Bank, ezt megint sokan szokták emlegetni, nagyon szokatlan módon lehet, hogy megelőzi a Fedet, és hamarabb fog kamatot csökkenteni.
Ugye ez egy teljes fordulat ahhoz képest, amit 2-3 hónappal ezelőtt várt a piac, tehát itt ez egy jókora változás.
Így van, és hogyha ez bekövetkezik, a maga szokatlansága miatt én arra tippelnék, hogy az euró gyengülése a dollárral szemben majd egy artikuláltabb mozgás lesz. Mindeközben az MNB erősen azt jelzi, hogy lassul. Azt gondolom, hogy figyelik nem csak fél szemmel, hanem másfél-két szemmel figyelik a Fed mozgását. Ahhoz forint miatt muszáj lesz alkalmazkodniuk, hogyha az euró...
Mi melyiket alkalmazkodik? Bocsánat, csak gyakran halljuk ezt a kamat felár kifejezést. Ugye a magyar jegybanknak magasabb kamatot kell biztosítani, hogy vonzó legyen az ország, kockázatosabb az ország, gyengébb a gazdaság, erre szolgál ez a bizonyos kamat felár, hogy a kockázatmentes, vagy a legkisebb kockázatú országokhoz képest magasabb kamatot kell adni, ez növeli a kamatkiadásokat, stb. De hogy az euróhoz viszonyítunk, vagy a dollár kamat, a Fed által kialakított kamat határozza meg inkább, illetve mit számít, ha ezek egymással ellentétesen mozognak, ugye a forint, illetve Magyarország szempontjából.
Hát az én véleményem szerint, hogyha valaki ezt ugye laikusként, érdeklődőként követni szeretné, azért mindenképpen az európai, illetve a forint kamatok különbözetét érdemes nézni. A magyar gazdaság beágyazódottsága, vagy közös szimbiózisa az európai gazdasággal sokkal-sokkal erősebb, mint az amerikaival. Ezért a napi kereskedésben, különben akit így a devizapiacok érdekelnek, azt el tudom mondani, hogy igazán az, hogy dollár-forint árfolyam közgazdaságilag olyan nem is nagyon értelmezhető. Tehát dollár-forint árfolyam van, de a dollár-forint árfolyam az az euró-forint árfolyamnak, amit gyakran kereskedünk és odafigyelünk rá, és az euró-dollár árfolyamnak, amit nagyon gyakran kereskedünk, és nagyon figyelünk rá. Ennek a két árfolyamnak
ez gyakran hangoztatják is a piaci szereplők egyébként.
Tehát a dollár-forint az egy érdekesség, de nem...
De mivel nincsenek olyan élő és napi gazdasági kapcsolatok az Egyesült Államok és Magyar, hogy mit tudom én, a cégek széles köre, vagy a magánszemélyek széles köre juthatna dollárhoz, ezért nem annyira élénk piac, mint mondjuk az euró.
Így van, tehát így összefoglalva, hogy ha Fed lassul, kamatcsökkentése tekintetében megáll, vagy nem tudom, egyet csökkent. Ehhez képest az Európai Központi Bank bátran alávág a kamatoknak, megy lejjebb, miközben az MNB óvatos, akkor ebből nekem, hogyha sorrendbe kéne állítani ezt a három devizát, akkor egy legerősebb dollár, egy második helyezett forint, és egy harmadik helyezett euró jön ki. Értem ez alatt azt, hogy az euróforintnak egy ilyen környezetben fillérről fillére illenék lejjebb csorogni.
Igen, még két eszköz osztály, vagyis hát befektetési termék.
Bocsát, lejjebb csorogni, tehát ugye a forint
erősödik. Igen.
Tehát még két befektetési célpontot azért beszéljünk meg Fed szempontból, az egyik a részvénypiac, a másik a nyersanyagpiac. Mind a kettőről van most hír a Fed döntései kapcsán, úgyhogy talán érdekes lehet megvilágítani a hallgatóknak, hogy a Fed hogy hat erre a két piacra.
Igen, itt ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogyha a Fed tényleg nem csökkent, ez ugye mit jelent? Kamatok magasabban maradnak, mit jelent ez? A hiteltörlesztések, ugye az angol szász világban jellemző az, hogy változó kamatozású hitelekben adósodnak el a gazdasági szereplők, akkor ennek az az eredménye, hogy többet költenek adósságszolgálatra, kevesebb marad fogyasztásra, ergo lassul a gazdaság, tehát magasabb kamatkörnyezet, lassabb gazdaság. Ez úgy igazán az álmos könyv szerint a részvénypiacoknak olyan nagyon jót nem kéne, hogy tegyen. Ezért gondoljuk mi is azt, meg tapasztaljuk a minket körbevevő elemzői közösségben is, hogy van egyfajta óvatosság a részvénypiaci kilátásokkal kapcsolatban, különösen azon indexek tekintetében, amik nagyon nagyot mentek. Nem gondoljuk azt, hogy lufi lenne az amerikai részvénypiacon, de úgy jól be vannak árazva az amerikai részvények. Tehát, hogy azért
vigyázz,
óvatossága...
nagyon vigyázz, mert mi 10 évig veled karöltve mondtuk, hogy jön a tőzsdei korrekció, ahelyett meg tapír jött, aztán nem lett tőzsdei korrekció. Csak 10 év múlva, amikor már senki nem hitte el, hogy lesz.
Van egy piaci bölcsesség, nagyon sok van a tartsajomban, az egyik úgy hangzik, hogy nincs rossz pozit, csak kevés idő, tehát tartjuk.
Oké. Na, és akkor nyersanyagpiac, ugye az arany ugye csúcsra ment, és akkor mindenki mutogatott időnként a Fedre, hogy hát ja persze, mert hogy a Fed ezt csinálta, és akkor ezért ment az arany csúcsra. Na, akkor a nyersanyagpiacot, de mondjuk ide vehetjük az olajat, és ha már ugye benzink utaztunk itt napindítóként.
Pengő, hogyha valakit érdekelnek a csártok, meg az elemzés, akkor érdemes megnézni azt, hogy milyen összefüggés van a nyersanyagpiacok mozgása, illetve a dollár ereje, vagy éppen gyengesége között. Furcsa módon, de ez matematikailag abszolút egyszerűen magyarázható, a nyersanyagpiacok dollárban kereskednek. Ha semmi más nem változik a világon, mondjuk egyik napról a másikra, csak a dollár megerősödik a többi devizához képest, de mindenki alszik, semmi nem történik, a nyersanyag árfolyamoknak akkor is lejjebb kell menniük, mert az euróban, nem tudom, török lírában, angol fontban kifejezett nyersanyag árak nem változhatnak. Ez matematikailag így jön ki. Tehát a dollár erősödik, és semmi más nem történik, a nyersanyag áraknak lejjebb kell menni. Hogyha a dollár gyengül, akkor a nyersanyag áraknak följebb kell menni, hogy a világ többi részén változatlanak maradjanak az árak. Ez egy furcsa, lehet, hogy intuitív, ez nem magától értetődő, de ez így működik. Tehát van egyszer egy nagyon-nagyon erős összefüggés a dollár árfolyama és a nyersanyagok dollárban kifejezett árfolyama között. Erre érdemes figyelni. Emellett pedig ugyanaz az érv igaz különben, ami a részvénypiacokra, tehát egy magasabb Fed kamat környezet, az egy lassabb gazdaságot, mérsékeltebb ipari teljesítményt, ergo várhatóan mérsékeltebb nyersanyag felhasználás jelent. Természetes, hogy itt, ahogy már többször mondtuk, itt most végtelenség leegyszerűsítjük ezeket az összefüggéseket.
Csak a háttérben mozgó vezérfonalakat fejtjük fel, nyilván ezt ezer ismeretlen tényező.
Innen érdemes kiindulni, hogyha ezt valaki így követni szeretné, hogy a gazdaság tempója számít.
Akkor ezt most megfejtettük. Most éppen milyen kamatpolitikája van a Fednek? Ezt vegyük végig, aztán majd egy következő blogban meg az, hogy akkor ha ez a kamatpolitika van, és ezek a szabályok, amikről az előbb beszéltünk, működnek, akkor mibe érdemes fektetni a következő negyed évben?
Most már friss kitekintőtök, úgyhogy kíváncsi.
A végeredmény mi sül ki ebből?
Így van, hát ugye ami a fő üzenet, hogy a Fed lassult, én készséggel elismerem, hogy számomra azért meglepetés volt ez a padlófék, amit most mutatnak kamatcsökkentés tekintetében.
Voltak ilyen hangok egyébként, hogy nem lesz olyan könnyen letörhető az infláció, mint amennyit jósoltak, és végül is ez be is jött úgy
tűnhet. Igen, de ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor a piac árazott 6-ot január. Nem. A piac árazott 6-ot, a FED mondta, hogy hát talán 3, és lehet, hogy 0 lesz a
nulla.
Az egyet mindenki nagyot néz.
Igen, hát ugye a FED nem engedheti meg magának a két évvel ezelőtti átmeneti baklövés után, hogy hibázzon infláció fronton, tehát azt gondolom, hogy biztos, hogy konzervatívak lesznek, és ezzel nekünk kalkulálni kell. Tehát az a környezet, hogy a FED nem fog csökkenteni, és hogy ez aztán mit jelent. Ez, ahogy az előbb is említettem, ez azt jelenti, hogy a hosszabb lejárat, ugye említettük, hogyha a FED kamatot csökkentene, akkor a kötvény árfolyamok nőnének, és az is egy nagyon fontos alapszabály, hogy minél hosszabb lejáratú egy kötvény, annál érzékenyebben reagál a kamatcsökkentésekre. Tehát, hogyha az lenne, hogy most meg lennénk győződve, hogy kamatcsökkentések lesznek, akkor mondjuk ajánlanék egy 10 éves amerikai állampapírt, de nem lesz ilyen várhatóan. Ezért azt gondoljuk, hogy kötvényekbe érdemes fektetni, de mindenképpen a rövid
ez a magyar kötvényekre is igaz?
Ez a magyar kötvényekre, illetve a magyar forint eszközökre is igaz, tehát igazán még mielőtt elkezdtünk volna nagyon nagy állományokat átpakolni hosszú lejáratú kötvényekbe, ez a történet, ez véget is ért, tehát a mi jellemző pozícionáltságunk az kötvénypiacon az marad eléggé óvatos alatt értendő, hogy rövid lejáratú papírokba.
Ugye tavaly évben fektetünk. Volt az átsúlyozás.
Elkezdődött egy át, igen.
Tehát, hogy hosszúban ült a piac nagy része, és ugye a magyar hozamcsökkentést meg is nyerték szépen, ugye a privátbanki portfólióban is tök jól látszott, hogy a befektetési alapok hozamai zseniálisak voltak, de ugye az év második felében átsúlyozás volt a rövid oldalra, és hogy akkor ez most fönnmarad ezek
szerint? Ugye tavaly évben volt egy induló érzékeltő átsúlyozás a hosszúra, ez úgy évelején valahogy ráéreztek az ügyfelek, hogy lehet, hogy nem annyira kéne ezt erőltetni, és akkor meg is rekedtünk itt ebben a... Tehát most a jellemző az, hogy ha bárki ilyen tényleg biztonságos kötvénypiaci befektetést keres, akkor mi azt gondoljuk, hogy rövidebb kötvényalapokban van most inkább szufla magyar, illetve dollár eszközökben is.
Aha, okay.
És aki nagyobb hozamot szeretne?
Aki nagyobb hozamot szeretne...
Mert azért, ha derék az infláció, akkor ugye a kötvény egy jó megoldás. Nem tudom, hogy egyébként el lehet-e reál hozamot érni a kötvényekkel, a rövid kötvényekkel akár, mert ugye mindenkit ezt hajszolja, hogy az ő pénze megőrizze az értékét.
Azért az idei, mondjuk forint eszközöknél maradva, inflációs kilátások és a jelenlegi pénzpiaci hozam alatt értem a rövid lejáratú kötvényhozamokat. Én azt gondolom, hogy lehet majd ráhozamot.
Tehát csak simán a lakossági állampapírokkal is lehet.
Arról nem is beszélve, igen. Tehát a lakossági állampapír, ugye a PMAP erre lett dizájnolva, hogy
mindenképpen
egy év spéttel ugyan, de
kompenzáljon. Az egyébként pont nem biztos, de mondjuk a bónusszal, vagy a fix 7%-os, hogyha az inflációt nézzük, akkor azért ez adja magát, hogy ráhozam, nem?
De igen, tehát én azt gondolom, hogy idén ez nem lesz a portfóliókban probléma. A magasabb kockázatok, illetve a megtérülések után vágyókat semmiképp nem beszélnénk le a részvénypiacokról, mert vannak lehetőségek, és most mondok egy furcsát, ez nem csak a mi meglátásunk, ez is kezd azért egy itt a régióban egy kialakult konszenzussá válni, hogy bizony a kelet-európai részvénypiacok értékeltsége az alacsony. Na most itt azért hagy szúrjak be még egy alapszabályt, hogy attól, hogy valami olcsó, hát
nem
attól
biztos,
még nem fog elindulni, igen, mert hogy évek óta olcsó, nem fog...
Igen, nem biztos, hogy pont most fog ez
változni.
Említettük klasszikus példaként, 2 éve az orosz papírok rendkívül olcsók voltak. Egy évvel később meg a nulláig.
Igen, tehát hogy azért ezt így óvatosan kell kezelni, de azért nem kisebb nevek, mint egy bizonyos Warren Buffett követi azt a befektetési stratégiát, illetve azokat az alapelveket, hogy igenis bevásárol olcsó papírokba, és türelemmel várja, hogy kidolgozza magát. Tehát a kelet-európai tőzsdék olcsósága mellé nem fogok tudni most sajnos egy szikrát is tenni, hogy na most holnap.
Hogy most akkor az amerikai leesnek, hogy hol van Lengyelország. Igen, ott vannak olcsóbb. Tényleg nézd már, milyen olcsó az Orlen, vásároljunk be. Meg van ez az OTP, ez az ismeretlen bank számomra, ebből is vásároljunk már.
Nem teljesen így
működik. Joe bácsi még felismeri ezt a lehetőséget, de az idő kell, igen.
Így van, de azért azt gondolom, hogy aki körbenéz ebben a régióban, jó értékeltségű papírokat találhat.
Oké, okay. Forint, még nem, nem?
Nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szépen, igen, sajnos.
Köszönöm szépen. Forintot nagyjából nem figyeltél. A forintot szerintem megbeszéltük ráadásul.
Forintot, meg óvatos optimizmus. Jó, legyen ezek péntek reggeli zárszalatok.
Leverheti, figyeltem, leverheti az eurót. Dollár, forint, euró a sorrend.
Ja, tényleg, most, hogy mondod,
most,
igen.
Hogy mondom, jó van.
Igaz.
Gyula, nagyon szépen köszönjük. Még egyszer várunk szeretettel hamarosan. Ismét, a titulosodat azt nekem is elő kell, tavaly még olyan egyszerű volt, de most aztán újra elő kellett kapaljuk.
A MBH befektetési bank privát bankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese.
Volt a vendégünk.
Igen.
Köszönjük
még egyszer. Köszönöm szépen.